Szeretettel köszöntök mindenkit erről a helyről is. Ahogy a hálaimában hallottuk, és ahogy az énekünkben is énekeltük, tudjuk, hogy az Isten velünk van, tudjuk, hogy az Isten figyel ránk, és a nehézségeinkben megsegít minket, és gondolom, hogy nagyon sokan ezt meg is tapasztaltuk már eddig. És mindez, a tudás és a tapasztalat egyben reménységgel tölt el minket, hogy a jövőben is meg fog segíteni az Isten, itt a földi életünkben, és elvisz minket, az ő vezetésével el tudunk jutni az örök létbe, ahol mindazoktól a bajoktól, nehézségektől, kihívásoktól mentesülünk, melyekkel itt kell szembenéznünk. Ugye erről szólt a hálaima is, erről szólt az énekünk első, második, illetve hát az első és a hetedik verszaka is, amit énekeltünk. És tulajdonképpen erről fog szólni, nyilván ezért is kezdtem ezzel a bevezetéssel az igehirdetést, erről fog szólni az igehirdetés Krisztus követésünknek az örömteli oldaláról, mert ezt nem szabad elfelejtenünk, és a kihívásokról, nehézségekről, amelyek ezzel a küldetéssel együtt járnak itt a Földön. Pál apostolnak a második korintusi leveléből fogjuk alapvetően a negyedik fejezetet végigolvasni, ahol talán inkább a nehézségek és az ezzel való szembenézés vannak előtérbe állítva, de hogy meglegyen valóban az egyensúly, hiszen ennek a levélnek, tehát a negyedik fejezet előtti fejezet, a harmadik, és az utána következő ötödik fejezet egyébként pedig magáról a szolgálatról, ennek a dicsőségéről, méltóságáról és öröméről szól. Mielőtt azonban a korintusi levélhez és Pál apostolhoz lapozunk, a közös gondolkodásunk fókuszába mégis Jézust és az ő beszédét állítanám első helyen. János evangéliumának 15. fejezetében találhatjuk a szőlőtőről mondott példabeszédét, és ugye itt a tanítványok és a közte meglevő kapcsolatot mutatja be, érzékelteti, nagyon jól mutatja be ezzel a kapcsolat szorosságának a fontosságát, mennyire belőle kell táplálkozni annak, aki vele kíván együtt munkálkodni. És ugye ennek kapcsán jegyzi meg a 20. versben, hogy emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. És ugye erről emlékezzünk meg. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivel hogy nem ismerik azt, aki küldött engem. Tehát János evangéliumának a 15. fejezet 20-21-es versei ezek, és ugye azt mondja Jézus az ő követőinek, itt ugye közvetlenül a tanítványi körnek, de mindazokhoz szól természetesen, akik őt követik, követni kívánják, hogyha látjuk, ugye itt még igazából nem látjuk a 15. fejezetben, hogy Jézust üldözik, bár már többször elhangzott eddig, hogy Jézust meg akarták ölni, már ő is kimondta a párbeszédek folyamán, hogy ti engem meg akartok ölni, de ugye erre még nem került sor az evangélium végéig. Mégis üldözésnek van ő kitéve, elutasításnak van kitéve, és azt mondja, hogy ha engem üldöznek, akkor titeket is fognak üldözni. Ezen ne lepődjetek meg, ez természetszerű, és azt is elmondja, hogy miért, ugye? Mert az ő nevéért teszik ezt velünk. Azt mondja, hogy az én nevemért cselekszik ezt veletek. Tehát a hiteles Krisztus követésnek egyfajta indikátora az, hogy van-e üldözés, van-e elutasítás azzal kapcsolatosan, amit a Krisztus követő képvisel az életében. Mert ugye ez az elutasítás, ez természetes velejárója Krisztus követésének ebben a világban. De ahogy már a bevezetőben mondtam, természetesen nem csak elutasítás van, Jézus sem csak elutasították, sokan hittek már az életében is az ő beszédének. Mert Jézus is azt mondja, még mindig a 20. versben, ha az én beszédemet megtartották, a tieteket is megtartják majd. Tehát nem csak elutasítással találkoznak a tanítványok, Jézus követői, de nyilván ez, hogy úgy mondjam, jobban föltűnik, vagy nyilván egy nagyobb érzelmi megrázkodtatást okoz, egy értetlenséget, hogy egy jó üzenetet, az élet üzenetét miért utasítják el, és vele együtt engem ennek az üzenetnek a képviselőit, mint annak az örömnek, a közös örömnek a megélése, hogy bizony bennük is tud munkálkodni az ige. Tehát Jézus már figyelmeztette a tanítványait, követőit, hogy lesz elutasításban és megértésben, befogadásban is részük. Pál apostol ebben a bizonyos korintusi második levélben, amit említettem, ugye mind a két oldalát bemutatja ennek a Krisztus követő szolgálatnak, és azt is elmondja, hogy miből áll valójában a szolgálat. Ugye részletes kifejtéssel találkozunk, a lényegről természetesen Jézus is megemlékezett, Pál apostol ennek a részleteit mutatja be számunkra. Ha a második korintusi levél második fejezet 14-es, 17-es verseit elolvassuk, akkor láthatjuk, hogy ki is tulajdonképpen Krisztus követője Pál apostol szerint. És hogyan is munkálkodik ez a követő, Krisztus követő keresztény. Ugye azt olvassuk, és hát már előre szólok, hogy az igét fogjuk olvasni, és én csak próbálom magyarázni az igét, úgy, ahogy a szombatiskolai tanulmányban láthattuk, és úgy gondolom egyetértettünk abban, hogy a helyes Isten tisztelet jó részt abból áll, hogy az Isten beszédét felolvassuk, halljuk, hallgatjuk, és próbáljuk megérteni, hogy mit akar az Isten nekünk az ő beszédén keresztül ugye, közölni. Ez a beszéd meg nem más, mint az ige, aki testté lett, tehát itt körbeérünk Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, megnyilatkozásai révén jut el hozzánk az Isten beszéde. Igyekszem minél kevesebbet hozzátenni, csak annyit, amennyi a megértésünket segíti és el tudja mélyíteni. Tehát a 2 Korintus 2.14-től olvasom az igét. Hála pedig az Istennek, ki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Tehát Isten vezet diadalra Krisztusban, és Krisztus ismeretét jelenti meg mi általunk. Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Tehát jó illat vagyunk. Ezeknek halál illatja halálra, amazoknak pedig az élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmas, vagy alkalmatos? Ki alkalmas erre a feladatra, erre a pozícióra, hogy az Isten képviselje? Elmondja a választ, és majd erre a kérdésre válaszokat találunk a későbbi fejezetekben is. Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét, hanem tisztán, sőt, szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. Tehát az alkalmas Krisztus képviseletére, aki ugye Isten előtt látja magát, Isten képviseletében jár el, de érzi azt a felelősséget és megtiszteltetést, amit a Krisztus által leginkább általa bemutatott és kinyilatkoztatott ige képviselete jelent itt a Földön. Aki ezt a felelősséget, elhivatottságot és tisztességet mind érzi, az alkalmas arra, hogy az Istennek, Krisztusnak jó illatja legyen, az Isten képviselje itt a Földön. Ha tovább lapozunk a harmadik fejezetre, a harmadik fejezet azzal kezdődik, legalábbis a 6. vers, amit idézni fogok, hogy alkalmasok vagyunk, megint csak az alkalmasság kerül előtérbe. Azt mondja, hogy az Isten, pontosabban ugye hát aki, de itt az Istenről van szó, aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ugye erről már korábban közösen is gondolkoztunk. Itt most azt emelném ki, hogy az Isten tett minket alkalmassá, alkalmatossá, károlyi fordítás szerint, arra, hogy új szövetség szolgái legyünk. Tehát nem betűjé, hanem léleki. A lélek képviseletére az Isten tett minket alkalmassá. És azért folytatódik, hogy mit is jelent azon kívül, hogy az új szövetség szolgái vagyunk, és hogy erre alkalmasok vagyunk, a lélek képviseletében járunk el. Itt a dicsőségről lesz szó, a megtiszteltetésről, és az ezzel a küldetéssel járó elhívásnak a hatékonyságáról, összehasonlítva az újszövetségivel. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt úgy, hogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes arcának elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata. Mert ha a károsztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. Sőt, a dicsőítet nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. Mert ha a dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Amit ebből a részből kiemelek, az a dicsőségnek a fokozása. Amit ugye tudjuk, hogy Pál apostol az első században mindenhol először a zsidókhoz fordult, és tulajdonképpen zsidók vagy nem zsidók legyenek, pogányok, akikhez később fordult, mindnyájuk számára csak az Ószövetség volt, mint írás hozzáférhető, és az ószövetségi szolgálatot végző papok, írástudók tanítása, illetve az a gyakorlat, amihez kapcsolódóan a templomban ekkor még zajlott. Ezt az írást, ugye az Ószövetséget mi is nagyon nagy tiszteletben tartjuk, ugyanúgy az Isten beszédének fogadjuk el, mint az újszövetségi kinyilatkoztatást. De azt mondja a Pál apostol, hogy a kettő között van különbség. Ugye az az Ószövetség, ami addigra összeállt, és az a szolgálat, az a rend, amit akkor még a valóságban is követtek a templomi szolgálatban, azt mondja, hogy az is, az dicsőséges, az nagyszerű. De ami most megnyilvánult előttetek számunkra ebben az új korszakban, világkorszakban, ez azt meghaladó dicsőségű. Ha ugye ilyet el tudunk igazából képzelni, hogyha van egy tökéletes dolog, annál hogy lehet valami még tökéletesebb, de tulajdonképpen valami ilyesmiről van szó. Ezt próbálja érzékeltetni, ugye többször is elhangzik az idézett versekben, hogy még inkább dicsőséges az, amiről most történt kinyilatkoztatás Jézus Krisztus által. Nyilván még inkább dicsőséges az, amit Pál apostol tanít, az eddigiekhez képest dicsőségesebb. És ez számotokra, ugye itt a korintusiakhoz szól Pál, de a Krisztus követők, Pál tanítványai számára is érthetővé kell válni, hogy rendkívüli az az elhivatás, rendkívüli tisztességre, dicsőségre vannak elhívva, hiszen az ószövetségi szolgálatokat, az ószövetségi prófétákat, tanítókat, mindenkit meghaladó dicsőséget jelentő tartalmában és képviseletében egyaránt jelentő szolgálat az, amire el vagyunk hívva. Tehát egy rendkívüli megtiszteltetés valójában ez, amire, ahogy az előzőekben láttuk, mindenki alkalmas, hiszen ő is azzal kezdte, hogy Isten volt az, aki alkalmassá tett. Tehát nincsen egy olyan beugró minimum végzettség, vagy életkor, vagy bármi, ami úgy automatikusan alkalmassá tenne bárkit, és ugyanúgy ki sem zár automatikusan senkit az Isten szolgálatából, semmilyen feltétel. Ugye itt a szombatiskolán akár a nő-férfi különbségtétel is előkerült. Azt mondja, hogy Isten az alkalmassá tud erre az új szövetség szerinti, a lélek szerint való szolgálatra is tenni mindnyájunkat. És ő meg is teszi ezt, erre a sokkal dicsőségesebb szolgálatra hívott el minket. Talán még az fontos ehhez a gondolathoz, hiszen sokszor felmerült ebben a néhány versben az elmúlás, hogy elmulandó az Ószövetség szolgálata. Amikor erről legutóbb prédikáltam, akkor hangsúlyoztam, hogy az itt szereplő kifejezés sokkal inkább szerintem úgy fordítandó, hogy hatástalan. Tehát azért múlik el, mert láthatóan az ószövetségi kinyilatkoztatás még a szövetség népét, a zsidókat sem volt képes úgymond Istennel szövetségben bent tartani. Ezért volt ugye a babiloni fogság, ezért történt utána a későbbiekben már a római fogság, a római uralom, a templom lerombolása és egy új szövetség, egy újfajta szövetség kötésre volt szükség, amiben maga Isten volt a kinyilatkoztató mindannak a szövetségnek, ugye a teljes bemutatója Jézus Krisztus életén, helyettes áldozati halálán és feltámadásán keresztül. Az Istennek úgymond szükséges volt megjelennie az emberek között, hogy valójában meg tudja mutatni, hogy ő kicsoda, mi az ő jelleme, mi az ő célja, terve az emberek számára, az emberekkel. Mert az Ószövetség abban a formában, ahogy kinyilatkoztatásra került, bár tökéletes volt, de az emberek miatt mégsem tudta elérni a célját, ezért elmúlik, úgymond az a szövetség, és egy tökéletesebb kinyilatkoztatás lép a helyébe, pontosabban, ugye, ahogy Jézus fogalmazza ezt, tölti be mindazt, amit az Ószövetség részben tanított, részben ígéretként fogalmazott meg. Hogy mennyire igaz az, hogy mindnyájunkhoz szól ez az ige, és Isten bárkit alkalmasokká tud tenni, ugye Péter első levelében olvassuk, a második fejezet 5. versében, ugye Péter általános leveleit nem egy gyülekezethez szól, azt mondja tehát az első levél második fejezet 5. versében, hogy ti magatok is, mint élőkövek épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Élő kövekről beszél, ugye lelki ház, itt már előttünk van egy templomnak a képe, ami nyilván nem a jeruzsálemi templom, hanem egy olyan templom, ami hát nyilván teljesen szimbolikus, de mégis az emberekből áll, azokból, akik erre hajlandók, ugye nem köveket vágnak a sziklákból és rakják egymásra, hanem ők maguk alkotják azt a közösséget, ahol az Isten tisztelete zajlik. Ahol tulajdonképpen az a közvetítő papi szolgálat Isten és ember között zajlik, ami az Ószövetségi templomban zajlott. Ezért is mondja, és ezért van ugye a protestáns felekezetek között egyetértés az általános, az egyetemes papság elvében, hogy mindenki Istennek papja tulajdonképpen, aki elhívást nyert erre, és ezt természetesen el is fogadta. Tehát arra van elhívva, hogy közben járjon, közvetítse nyilván a maga Krisztus követő emberi szintjén Isten és elsősorban Krisztuson keresztül, nyilván Isten és ember között. Tehát Krisztus közvetítő szerepe nincs kiiktatva, de mi mindnyájan erre vagyunk elhívva. És a 9-es versben ezt meg is erősíti Péter, azt mondja, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, még egyszer, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, ugye itt nem egy népről szól, tehát nem zsidókról, nem görögökről, vagy szíriaiakról, hanem mind a keresztényekről, akik ezért egy nép, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságra hívott el titeket. Amit megtapasztaltatok, megismertetek, azt hirdessétek. Ettől ez tulajdonképpen a királyi papságnak a tartalma. Nézzük akkor ezt a bizonyos 4. fejezetet, ahol még folytatódik egyébként a szolgálat pozitív oldalának a bemutatása, a tartalomnak a bemutatása, és majd később a 7. versben fordulunk inkább a nehézségek felé. Nagyjából átlagosan legalábbis 2 verset olvasok föl, és aztán végig gondoljuk, hogy mit is tartalmaznak ezek a versek. Az első 2 vers, tehát a 4. fejezetből így szól. Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el, hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelki ismeretének az Isten előtt. Ezzel a gondolattal ugye 2 fejezettel korábban találkoztunk, hogy nem hamisan, hanem igaz módon képviseljük az Isten igéjét. Ugye az ilyen szolgálat, amivel kezd a 4. fejezet, nyilván arról a szolgálatról van szó, amit eddig a bevezetőben már végig gondoltunk, a 3. fejezet, vagy Péter levele alapján. És nem csüggedünk. Tehát, hogy mivel ilyen kegyelmet nyertünk, hogy ezt a szolgálatot végezhetjük, ugye egyértelmű Pál fogalmazása, hogy ezt kegyelmi ajándéknak tartja, tekinti ezt a szolgálatot, nem csüggedhetünk el, nem tehetjük meg, hogy csüggedünk, hiszen elhívást nyertünk a mindenható örök Isten szeretetének képviseletére. Na de azért mondja nyilván, hogy nem csüggedünk el, mert valakik legalábbis, talán ő is úgy gondolja, hogy lenne okunk rá. Ugye nem csak úgy a levegőben mondja, hogy nem csüggedünk el, majd a jövőben, már régen elcsüggedhettünk volna. Pál, ugye a Pállal történteket az apostolok cselekedetéből jól ismerhetjük, hányszor megverték, már halottnak is gondolták, börtönbe zárták, ugye, és még többször, ezeknél még többször elutasításra talált az ő szolgálata, és mégis Pál apostolt tartjuk a legnagyobb apostolnak, aki a legnagyobb munkát végezte Krisztus igéjének a képviseletében. A sok-sok elutasítása, a sok-sok megpróbáltatása ellenére is ő a legnagyobb apostol. Legalábbis a hatékonyságát tekintve. Nem csüggedünk el. Már itt figyelmeztet minket is, hogy nem csüggedhetünk el. Érdekes ez a megfogalmazás, talán félre is érthető, hogy nem mondunk, illetve hát ugye lemond a szégyen takargatásáról, nem mint hogyha neki lenne szégyelni valója, inkább az ellentét az érdekes, hogy vannak egész pontosan, ahogy itt a szöveg szól a második versben, a szégyen rejtett dolgainak takargatásáról mondunk le. Ezzel szemben ugye nem hamisítjuk meg az Isten igéjét, nem járunk ravaszkodásban, nem próbáljuk ugye úgy csűrni, csavarni az igét, hogy az embereknek az kedvesen hangozzon, hogy befogadják, mindenképp célba érjen, úgymond, hanem azt mondja, hogy a nyilvánvaló igazsággal, azaz az igazság nyilvánvaló tételével, szó szerint fényre hozatalával, napfényre hozatalával, bemutatásával kelletjük, vagy mai kifejezéssel ajánljuk magunkat az embereknek, emberek lelkiismeretének. Tehát itt a szégyen helyett ugye a Krisztus követő az igazság képviseletét, ilyen szempontból kompromisszum nélküli képviseletét vállalja, nem ravaszkodik, nem hamisítja meg. Nyilván, ahogy szóba került itt a szombatiskolán, természetesen olyan nyelven mondjuk el azért mégis az igazságot, ha nem értik a hébert, akkor arámul, ha nem értik a görögöt, akkor magyarul el kell mondjuk azon a nyelven, a mai 21. század nyelvén, hogy az emberek megértsék, de ettől függetlenül, és ezzel együtt mégis az igazságot kell képviselnünk, és nem mondhatunk olyat, ami egyébként a korszellemnek, vagy az adott ember saját helyzetének megfelelő értelmezést jelent. Az igazságot képviseli. Hiszen a szolgálat, amire el vagyunk hívva, az erről szól. És a minden ember lelkiismeretének, ugye azt jelenti nyilván, hogy mindenki előtt, aki az igét hallgatni hajlandó, az igével kapcsolatba kerül, és ne felejtsük el, bár gondolhatjuk azt, hogy Pál apostol egy ilyen királyi többesben beszél, de én úgy gondolom, hogy rólunk beszél. Tehát a mi küldetésünket, a mi szolgálatunkat írja le valójában, hiszen Pál apostol sose gondolja magát a gyülekezetektől külön álló valakinek, mindig együtt gondolkodik a gyülekezetekkel, a gyülekezetekért dolgozik, nekik mutat példát, és tőlük is vár tanítást és megerősítést visszafelé. Hiszen nem egyedüli birtokosa az igazságnak, nem csak hozzá beszél a Szentlélek, hanem mindenki máshoz a gyülekezetekben. Különösen a római levél elején nyilvánvaló, hogy hozzátok mennék, hogy onnan tőletek is nyerjek vigasztalást és tanítást akár. Nézzük a következő három verset, a harmadik, negyedik verset. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. Akikben a világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Hogy egyértelmű az utalás, itt a leplezett evangéliummal, hát számunkra nem annyira egyértelmű, de a megelőző fejezetben ugye még voltak versek, amit nem idéztünk föl, ott kerül sor Mózes történetének a behivatkozására, amikor Mózes az arcára tett leplet, hogy ne lássák az ő arcának ugye, fényességét, és ezt az Mózes, hogy ne érezzék az emberek magukat fenyegetve, úgymond erőszakkal az Isten követésére, az Istennek való tisztelet megadására kényszerítve, ugye eltakarta azt a dicsőséget, amit ő egyébként abban a helyzetben, fizikai megjelenésében is képviselt. Itt ezt a képet idézi fel, vagy erre hivatkozik megint csak vissza, hogy leplezett az evangélium, hogy ott később, a harmadik fejezet végén azt mondja, hogy ma már, nyilván nem Mózes arcán van a lepel, hanem az emberek szívén van a lepel, és ők maguk zárják el az evangélium útját az ő szívük irányába. Egyértelmű e tekintetben a harmadik fejezet, ezért is mondhatja ilyen egyszerűen már itt a negyedikben, hogy ezek el fognak veszni, akik nem engedik, hogy az evangélium megszólítsa őket. És azt is megmondja egyébként, hogy miért nem engedik meg. Azt mondja, hogy ennek a világnak, ugye, vagy egész pontosan ennek a világ korszaknak az istene, e világ fejedelme, hogy Jézus fogalmaz megint János evangéliumában, jön-e világ fejedelme, de bennem nincsen semmije. És még korábban, a 8. fejezet 44-es versében ugye az ördög atyáról beszél, akiben nincs igazság, aki kezdettől fogva emberülő volt, és nem csak, hogy hazug, hanem azt mondja, hogy a hazugságnak atya. Tehát ahogy Isten az igazság forrása, hogy minden hazugságnak, ha úgy tetszik, itt a forrása az emberölő ellenségnél. És ez az ellenség az, aki megvakítja a hitetlenek elméit. Kiknek az elméit vakítja meg? A hitetlenek elméit. Tehát itt valahol a hitnél van a kulcs, hogy aki már hitetlen, annak az elméje ugye megvakul, és mindenféle érveléssel szembe áll tulajdonképpen az evangélium hirdetőivel. Elkezd érvelni az ellen, mert egész egyszerűen nem nyitott az Istentől jövő beszédre, és ugye azért nem nyitott, mert a másik irányba nyitott, és a hazugság atyának beszédei felé nyitott. És ezért ugye egy egyértelmű ellentétbe kerül az igazság beszédével. Amely beszéd a Krisztus dicsőséges evangéliuma, nem láthatják ezt meg, és ugye egyértelműen nem ismerik föl, hogy ez az evangélium, ez mutatja be Istent. Nem az a hazug beszéd, aminek ők engednek, nem a hazugság atyától jövő beszéd mutatja be Istent, hanem a Krisztus evangéliuma mutatja be Istent. Hiszen Jézus Krisztus ezért volt a Földön, hogy megmutassa, ki is valójában az Isten. Minden, ami ez ellen beszél, ugye az Isten ellen beszélő. Mindenki és minden Isten ellen beszél. Következő két vers. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust. Magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének, a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Az ötös vers egyértelmű, ugye, amit prédikálunk, az nem a saját gondolatunk, nem mi találtuk ki, nem, még azt is mondhatnám, hogy nem feltétlenül a mi érdekünkben szól, hiszen annyi, ugye már szóba került, elutasítással, fizikai erőszakkal, bántalommal is találkozott Pál apostol, meg találkozhatnak Krisztus képviselői. Tehát nem mi találtuk ki, és nem feltétlenül a mi kedvünkből szól ez a beszéd. Épp ezért is mondja, hogy mint a ti szolgáitokat, értetek, végezzük ezt a szolgálatot, de sose felejtsük el még egyszer, hogy ez nem Pál apostol mindössze, ez rólunk beszél, hogy mi, akik képviseljük akárhol Jézus Krisztust, azt így képviseljük, ezzel a lelkülettel és ezzel a tudással, hogy kit képviselünk, miért képviseljük, és mivel jár Jézus evangéliumának képviselete ezen a földön, milyen ellenkezés és honnan jövő ellenkezést vált ez ki. Ugye az evangéliumot azért képviseljük tehát Jézusért, hogy a vele való kapcsolatfelvételben segítsünk nektek. Az igehirdetéssel, az imával, illetve az életpéldával, hogy ezt mi mind végezzük. És amit a felidéz, ugye ez szóba került szintén szombatiskolán, hogy hogyan is működik valójában a mi szolgálatunk, hogyan tesz minket, hogyan tett minket alkalmassá Isten erre a szolgálatra, és mindenki mást, aki megnyílik az Isten igéje előtt, hogy a teremtésből vett képet idézi föl, hogy ahogyan szólt egyszer, hogy a sötétségből világosságra gyogjon az ő teremtő hatalmával, ráadásul még hozzátehetjük, hogy Isten lelke ott lebegett a vizek fölött, ja. Mózes első könyvének legelején, ugyanez a lélek az, ugyanúgy az Isten az, aki bennünk, mondhatná Pál, hogy bennem, bennetek, korintusiak, mondhatnánk mi is, hogy mi bennünk is, ugyanez az Isten, ugyanúgy a teremtő hatalma használatával és a Szentlélek közvetítésével gyújtott világosságot a mi szívünkben. Hogy megint csak Isten dicsőségét Jézus Krisztus arcán úgymond világoltassa, tehát rajta keresztül mutatkozik meg számunkra. Benne, Jézus Krisztusban ismerjük meg valójában az Istent. Ha természetesen nem maradunk sötétségben, hanem világít bennünk az Isten lelke, és ez a világosság, ami az Isten lelkétől származik, Jézus Krisztus arcát megvilágítva, ugye visszatükröződik ránk is, ha már kibontjuk a sötétség és a fény, a világosság párt. Nézzük a hetes verset, ahogy említettem, itt fordulunk inkább a negatív vumok irányába, vagy a szolgálat árny oldala felé. Ez a kincsünk, kincsnek nevezi, ugye korábban a második fejezetben jó illatnak nevezte ezt a szolgálatot, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amazerőnek nagy volta, Istené legyen, és nem magunktól való. Ugye ez a bizonyos kincs, tehát az Isten ismerete, az Isten szolgálata, az örök igazság ismeretének ugye azok a részei, hogy Piroska fogalmazott, amiben már valóban el tudtunk mélyedni, és ennek a bővülése, ez is maga kincs számunkra is, ahogy meg tudjuk osztani a körülöttünk levőkkel, akik ránk figyelnek. De ez a fajta kincs ugye el van rejtve a mi hát testünkben. Ugye bennünk lakik valahol ez a kincs, és ezt a testet, ezt az emberi formát, idézve a Krisztus himnuszt Filippi második fejezetéből, ugye az emberi létformát, ezt cserépedénynek nevezi. Ugye a cserépedény az különösen az ókoriak számára, máshol is találkozunk az Új Szövetségben az ellentétekkel, hogy vannak nemes edények, vannak nagyon értékes anyagból készült edények, nyilván az arany, ezüst, a fém, ezek tartós és drága, minél ugye, aranyabb valami, annál drágább, annál tartósabb. És akkor itt a cserép, ami meg milyen? Hát egyszerűen olcsó is, meg törékeny is, egyébként általában nehezen tisztán tartható, és hát egyértelműen a mulandóság jut eszünkbe a cseréppel kapcsolatosan. És ilyen cserépedényben van az az isteni örök igazság, ami viszont minden aranynál fényesebb és tartósabb. Egy igazi ellentéttel találkozunk, amiből Pál apostol ugye sokféle irányba lehet ezt végig gondolni. Maga Jézus ugye a földön emberi testben mutatta meg, ki is az Isten. Ott is a kettő együtt volt, a maga törékenységében, gyengeségében mutatta meg Isten hatalmát. Ugyanezt idézi fel tulajdonképpen itt Pál, és később a 12. fejezet 9-es verse magyarázza meg egészen pontosan, hogy mit is jelent, miért van az Isten igéje bennünk cserépedényekben, miért nem jelenik meg az Isten igéje egy olyan, tegyük fel, egy fizikai átalakulással, mint Mózes arcán, ahogy világította az Istennel, fény lett az ő arca, az Istennel való együttlét után, ami ugye nem csak egy fizikai együttlét volt, hiszen Mózes 40 napig, úgy tudjuk, étlen szomjan volt az Isten társaságában, kétszer is, és közben az Isten tanította Mózest. Tehát nem csak fizikai, úgymond, együttlétről van szó, talán nem is elsősorban erről van szó, hanem hogy valóban ráhangolódott, összhangba került Istennel, lélekben is, és tudásban is, ugye egy ilyen hosszú időszakot a mindentudó és mindenható Istennel együtt tölteni, ilyen szoros közösségben nem tudjuk elképzelni, milyen közel kerülhet valaki így Istenhez. De mégsem Mózesek járnak az utcán, mi sem vagyunk Mózesek, hanem hétköznapi emberek vagyunk, és mégis az a feladatunk, hogy az Istennek ezt a fajta dicsőségét és örök igazságát meg is jelenítsük, és képviseljük az emberek között. Pont azért tehát, ahogy a 12. fejezet 9-es versében olvassuk Páltól, ugye itt a saját fizikai, nem csak hogy cserépedény voltáról szól, hanem a gyengeségeiről, a betegségéről, amiről pontosabbat nem tudunk, de visszatérő téma Pálnál, hogy gyenge és beteg ő maga is. Azon kívül, ugye a hagyomány szerint ráadásul nem egy délceg nagy daliás ember volt, hanem egy alacsony termetű ember, tehát még így sem, mondjuk mint egy Saul, nem hívta föl az emberek figyelmét magára, hogy őt figyeljék, csak azért, mert fizikailag mert jelen van. Tehát ezt olvassuk, és ezt mondta nekem a kérésre, hogy vegye el ugye, a tüskét belőle ezt a fizikai megpróbáltatást, elég néked az én kegyelmem. És itt van tulajdonképpen a lényeg, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem, mondja ezért Pál, nagy örömet dicsekszem ezért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Egészen pontosan, hogy amaz erőnek nagy volta, mindent felülmúló erőről van szó, Istené legyen, és nem magunktól való. Tehát az ember gyengesége, a cserép állapota mutat valójában Istenre, hiszen olyan dolgokról beszélünk, adott esetben olyan dolgokat teszünk, amiket embertől nem várna senki, nem gondolná senki, hogy ilyet tud az illető beszélni, bemutatni szavakkal, vagy megtenne egy normális, egy hétköznapi ember. Csak is akkor válik ez észszerűvé, elfogadhatóvá a hétköznapi emberek számára, hogyha van egy magyarázat, hogy itt egészen másfajta hatalom, másfajta bölcsesség, másfajta szeretet az, ami motivál, illetve vezet az másik hétköznapi, még mindig hétköznapi ember életében. Úgyhogy ne várjunk arra természetesen, hogy egyszer csak elkezd világítani az arcunk, és maguktól majd emiatt jönnek hozzánk az emberek, hanem maradjunk hát Pállal együtt megelégedve. Nyilván Pál is kérte többször, tehát azért nem elsőre kapta ezt a figyelmeztetést, azokkal a megpróbáltatásokkal békében, amelyekkel küzdünk, mert a nem Krisztus követő embereknek is van bőven küzdelmük, és ha mi ezektől mentesülnénk, ugye akkor már nem lennénk olyanok, mint ők. Mi valami fajta kiválasztottak lennénk, akik dicsőségben élik az életüket, problémáktól, fizikai fájdalmaktól mentesen, és csak képviselniük kell az Isten igényét. És akkor a többiek hogyan tudnának velünk kapcsolatba kerülni, hogyan tudnának figyelni ránk, ha nem érzik azt, nem látják azt, hogy ugyanolyan emberek azok, akik az Isten képviselik, mint mi. Mégis másmilyenek, vagyis megmutatják azt, hogy belőlünk ugyanúgy lehet ilyen másmilyen ember, mint ahogy belőlük is hétköznapi emberekből lett Krisztus követő keresztény, akik mégiscsak hétköznapi voltuk ellenére valami egészen mást is képviselnek az életükben, talán első helyen mégiscsak más értékrend van, és máshogy élik az életüket. Cserépedény, ugye ahogy említettem, mint a negatív oldal azért előkerül, ahogy olvassuk a következő versekben, következő két verset vegyük, üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Ugye Pál apostol egyértelműen fogalmaz, ugye mindenhol üldöztetünk, vagy egész pontosan szorongattatunk, de meg nem szorítatunk. Tehát ugye a lényeg az, hogy az üldözéssel szemben áll az, hogy de nem érik el a céljukat, vagy a szó szerint ugye szorongattatunk, össze vagyunk valahogy ugye nyomorgatva, de ez mégsem ér célba, mégsem ez dominál az életünkben. Kétségeskedünk, ez is egy nagyon fontos tapasztalata a Krisztus követőnek. Ez a 8-as vers. De nem esünk kétségbe. A kétségeskedés. Vajon mit akar? Mivel nincs időnk, meg úgyis én nálam van a szó, kétségek gyötörnek. Tehát ennyire egyértelmű Pál apostol, kétségek, hogy ugye jó-e az, amit teszek? Igazán az Isten képviselete miatt ér-e az a sok baj, amivel küzdenem kell, vagy épp azért, mert nem képviselem kellően az Isten igéjét. De mindezek a kétségek, nem beszélve a bennem levő kétségeken túl, mindazokról, akik kétségbe vonják annak az igazságát, amiről beszélek, amit képviselek. Tehát kívülről, belülről érkeznek ezek a kétségeskedések, a kétségbe vonások, de azt mondja, hogy ennek ellenére nem esünk kétségben. Tehát ez természetes, ne ijedjünk meg ettől, de kétségbe esni nem szabad, hiszen ne felejtsük el, hogy egyrészt mi már ne felejtsük el, hogy ez együtt jár, a kétségeskedés a Krisztus követéssel ebben a világban, hiszen nem egyértelmű a legtöbb dolog, hanem inkább kétértelmű, ugye, ahogy jeleztük, már mi se alakultunk át csodálatosan fénylő emberekké, de a szolgálatból, a Krisztus követésből fakadóan tudjuk, ahogy énekeltük, ahogy imádkoztunk, hogy minket egyébként az Isten vezet, eddig is vezetett, és ez után is ugyanúgy fog vezetni. Ezért nem eshetünk kétségben. Üldöztetünk, ugye, ez is egyértelmű, Isten miatt, az Isten képviselet miatt üldöztetünk, de nem hagyatunk el. Nyilván nem hagy el Isten mind a közben, hogy miatta, az ő igazságának képviselete miatt érnek ezek a megpróbáltatások, ezek az üldöztetések. De nem hagyatunk el. Tiportatunk, de nem veszünk, pontosabban nem pusztulunk el szó szerint. Tehát nagyon sok megpróbáltatás ér minket, de nem fog célba érni, nem érhet célba, hiszen az egész azért zajlik, mert mi Krisztust követjük. Ha pedig őt követjük, akkor célba fogunk érni, ha ebben kitartóak vagyunk természetesen. Célba fogunk érni az életünkben is, ezekkel a feladatokkal, amelyeket végzünk, és az újjáteremtett földi, mint cél is meg lesz. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Ugye a halálát, hát hordozzuk a halálát, nyilván az ő helyettes áldozatáról van szó, mindig értjük magunk is, és képviseljük, hogy ő váltott meg a bűneinkből, ő szabadított meg a bűneinkből, ugye ez az ő halála, de az életének is láthatónak kell lenni, sőt, ugye hordozzuk a halálát, mondjuk, hogy bennünk van, mert erről tudunk, de minek kell láthatónak lenni? Az életének kell láthatónak lenni, a földi életének, amire egyértelmű minta számunkra, mindaz, amit az evangéliumok lejegyeznek, hogy hogyan élte ő a földi életét, és tulajdonképpen az élete abban az értelemben is, hogy bizony ő föltámad, tehát a föltámadásnak a reménysége, amiről beszéltünk az imént, hogy ez a reménység ad erőt ahhoz, hogy ne essünk kétségbe, hogy ne vesszünk el, hogy ne pusztuljunk el a különböző támadások nyomása közben. Az életének is láthatóvá kell válnia. A cselekedeteinkben, mintát követve, és abban, hogy él a mi megváltónk, és vár minket, és azon dolgozik, hogy együtt lehessünk majd a jövőben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk Jézusért, ugye? Tehát ez megint egyértelmű. Halálra adatunk, hát halálos veszélynek vagyunk kitéve. Pál nyugodtan fogalmazhat így, többször volt ilyen helyzetben, de mi is lehetünk ilyen veszélynek kitéve Jézusért, az ő képviselete miatt. Azért van mindez, hogy Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben ráadásul. Megint előkerül Jézus élete, az a minta és az a jövő, ami leküzdi a halandó testünkben rejlő ellenkezést, a cserépnek a természetét, ugye a bűnrehajló természet, itt a SARS kifejezés szerepel, ellentétben az előző vers semleges test kifejezésével, itt egyértelműen leküzdi Jézusnak az élete, és azért van mindez, hogy leküzdhesse, leküzdje a bennünk lakó bűnrehajló természetet. Megint csak, hogy az emberek lássák, láthassák, hogy hogyan is munkálkodik az Isten lelke, Krisztus lelke egy hozzájuk egyébként mindenben hasonló adottságokkal, természettel rendelkező emberben. Bizony leküzdi, legyőzi az emberi természetet az Isten lelke, ha erre természetesen engedélyt ad neki az ember. Megint ezzel mutatunk példát, hogy nem úgy reagálunk, nem azt csináljuk, nem úgy töltjük a szombatot, ha úgy tetszik, mint a többiek, akik ma még extra dolgoznak, és ettől ezzel együtt vállaljuk a különbözőségünket, hogy mi másmilyenek vagyunk, nem olyanok, mint a többség. Ez is különleges adottság. A legtöbb ember számára ez nem természetes, hogy vállalja a különbözőséget. Nézzük a következő három verset, a 12-től 14-ig. Azért a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek. Mivel hogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van, hittem, és azért szóltam. Hiszünk mi is, és azért szólunk. Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít. Az élet, ugye hát a halálról már volt szó, a cserépedényről, a megpróbáltatásokról, és mindez, ennek ugye a célja az a gyümölcstermés, hogy bennetek, akik most hallgattok minket, mondja Pál, vagy minket, keresztényeket, az élet meg tudjon jelenni, a gyümölcstermés. Vagy egyébként, tehát lehet egy ironikus szembeállítás is, persze, hogy nem maga is korábban, az első Korintusi levél 4. fejezetében kritizálja a korintusiakat, hogy ők már úgy érzik, hogy ők mindentől mentesültek, ők már célba értek, ők már tökéletes Krisztus követő keresztények. De az egy másik levél, most maradjunk ennél. És ahogy mondja, ugye mindnyájunkban ugyanannak a hitnek a lelke van, ahogy a Zsoltár, igen, láthatjuk is a Bibliánkban, a 116. Zsoltárt idézi, hittem, és azért szóltam. Tehát megint a hitre hivatkozik. Érdekes, ahogy a hitre hivatkozik. Már megjelent ez a világistene fejedelme megvakítja a hitetlenek elméjét. Ugye ott is a hit volt az első helyen, és utána jött, ugyanúgy, ahogy János evangéliumában a Krisztusról tett hitvallás, hogy mi hittük és megismertük, hogy te vagy. Először hisz, bizalom gerjed. Miért gerjed? Miért születik a bizalom? Mert látják, megtapasztalják, hogy mit mond, mit cselekszik Jézus, és ezért ennek a bizalomnak a hátán, ennek az erejével megismerik valójában, ugye lehull a lepel, látják Krisztus arcán az igazságot, ezért megismerték. És nem csak kijelenti ezt Pál, hogy a hit az első, hanem az igére, egy Zsoltár igére hivatkozik, ami bárki számára elérhető, tehát a saját tapasztalata mellé teszi másoknak a kánonban lejegyzett tapasztalatát, amit Isten igéjének, ugye ihletett igéjének tartunk. Az írás szerepére is utal ezzel, mint ahogy mindig is utalt erre. És megint Jézus életére, a feltámadt Jézus életére utal azzal, hogy aki őt feltámasztotta, veletek együtt minket is föl fog támasztani. Ugye ebben egyértelmű, hogy a veletek együtt, tehát ti benne vagytok abban a feltámadásban, amire Jézus Krisztus a valódi meghívó. És az utolsó verseket olvassuk itt a 4. fejezet végén, mert minden ti érettetek van, hát ennél egyértelműen nem lehet fogalmazni, ti érettetek, amiben persze Pál is beletartozik Krisztus szemével nézve, az igehirdető is beletartozik, a képviselő is, a képviselet maga, ahogy láttuk, is a képviselő üdvösségéért van, nem csak azokért, akiket megszólít. Minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Hát, hogy ez mind terjedjen, és mindez az Isten dicsőségét egyrészt mutassa meg a cserépedények világában a többiek számára, másrészt pedig úgy általában is az Isten dicsősége az, hogyha az ő ismerete és az ő lelke így erőszak nélkül ezen a módon, tehát cserépedényekbe rejtve, mégis győzelemre jut. Az 5. fejezet ezután a megbékéltetésre való szolgálatra való felhívásról szól, hogy ezt a szolgálatot, a megbékéltetés igéjét ti képviseljétek. Azért nem csüggedünk. Ugye? Ezzel kezdtük, hogy nem csüggedünk. Most már itt van egy ilyen magyarázat, hogy tehát mindezek miatt, amiről most írtam, nem csüggedünk el, még akkor sem, ha a mi külsőnk megromol is, a belsőnk mindazonáltal napról napra újul. Tehát nem csüggedünk A külsőnk egyébként, hát tudja mindenki, megromlik, előbb-utóbb, akárhogy is éljük az életünket, megromlik, de a belsőnk ennek a munkának az eredményeképpen napról napra ugye újul, megújul, de nem csak megújul, hanem növekszik. Tehát újjá változik, mind a két értelemben. A megpróbáltatások, nehézségek ellenére nem csökken a lelkesedésünk, a Krisztus követés ereje, energiája, ilyen értelemben újul, meg olyan értelemben, hogy mindennek a hatására még nagyobb energiákkal tudunk előrelépni. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Ugye pillanatnyi könnyű, hát az örök dicsőség szemszögéből nézve, ugye onnan nézve, persze ez egy pillanat, ez az egész élet, ha az örökkévalóság áll a másik oldalon, de értjük, hogy úgy kell ezekkel a megpróbáltatásokkal valóban foglalkoznunk, hogy az ajándék, a jutalom, az isteni dicsőség szemével lássuk mi is a saját megpróbáltatásainkat. Mert hogy egyértelmű, itt nincs mellébeszélés, szenvedésről beszél az apostol, de mégis örök dicsőséget szerez, ugye munkál, készít számunkra. És ez azért lehetséges számunkra, tehát hogy így értelmezzük ezeket a szenvedéseket, amiről láttuk, hogy van üldözés, van kétségeskedés is, tehát kétségek is gyötrik az embert, fizikai, lelki szenvedés egyaránt, mivel hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ugye megint Mózesre is utalhatunk, Mózes is, ahogy a Zsidókhoz írt levél 14. fejezet 27. verse a hithősök között felsorolja, hogy Mózes is a láthatatlanra figyelt, és a láthatót, az egyiptomi dicsőséget, mindazt, ami rá várt, mint fáraó, vagy mint a fáraó jobb keze, azt hátrahagyta azért, úgymond, hogy együtt nyomorogjon az Isten választott népével. Tehát észszerűtlen, teljes egészében, ugye emberi szemmel a láthatókra figyelve egy ilyen döntés. Ilyen döntések azok, amelyeket mi is meghozunk nap, mint nap. Elég sokat. De azért hozzuk meg, mert mi nem a láthatókra figyelünk, ugyanúgy, ahogy Mózes, hanem a láthatatlanra figyelünk. Ugye látszik Pál apostol gondolatmenetéből, hogy ugyan a szolgálatról volt szó, a szolgálat dicsőségéről, a szolgálat működéséről és a szolgálattal járó szenvedésről, mégis az egész munka és gondolatmenet közepe az Jézus Krisztus. Jézus Krisztusról indítottuk úgy is, hogy idéztük János evangéliumából az ő beszédét, miszerint ha őt üldözik, akkor minket is fognak, és minket azért üldöznek, mert azt képviseljük, ugyanazt képviseljük, amit ő képviselt. De nem szabad megijednünk, mert ugyanúgy, ahogy rá is hallgattak, az ő igéjére hallgattak, ugyanúgy a mi általunk képviselt Krisztusi igére is fognak hallgatni. Tehát együtt jár a szolgálatnak a nehézsége, a kihívásai a szolgálat örömével és dicsőségével. Ugye Pál apostol a 4. fejezetben a dicsőséget a szenvedéssel állítja párhuzamba, nem feltétlenül ellentét ez, hanem párhuzamba, hogy mind a kettő jellemzi a szolgálatot. Láttuk azt, hogy miközben a külső ember ugye megromol, a külsőm, ami amúgy is mulandó, ki van téve ezeknek a megpróbáltatásoknak, a belsőm viszont megújul. Ugye a dicsőséghez a belső tartozik, a szenvedéshez a külső tartozik. A láthatatlant nyilván a belső, ha úgy tetszik, szemem látja, a külső az nem látja a láthatatlant, az ugyanazt a valóságot látja, mint a többi ember. De mégis a belsőmmel a láthatatlanra koncentrálok, azt figyelem. És ez a láthatatlan arról a reménységről szól, amiről már többször szó esett a mai délelőtt folyamán, nem csak most az igehirdetés kapcsán. Az a reménység, hogy amit megtapasztaltunk, amit megismertünk, a feltámadt Krisztusnak a dicsősége, az minket átalakít, és úgy alakít át, hogy alkalmassá tesz az Istennel a vele való közös létre. Ez egy reménység, hiszen az igazi célba a feltámadás után érhetünk, vagy akik megélik, az elváltozás után élünk. Fokról fokra természetesen ez a reménység részleteiben valósággá is válhat, de teljes egészében a mi életünkben, az emberi természet, ebben a világban, ahol élünk, ahol nem az Isten uralkodik, hanem a bűn, az ellenség uralkodik, mindig reménység marad. Akár hova fejlődünk, még mindig reménység kell, hogy maradjon. A valós tapasztalatunknak egy része ugyan már lehet ennek a reménységnek a valóra válása, de mindig hit lesz az. Hit, remény, ugye, szeretet, ami minket előre fog vinni ezen az úton. Én azt kívánom, hogy működjön bennünk ez a reménység, sose felejtsük el, hogy itt a Földön nem tudunk célba érni, de mégis haladunk előre a reménység valóra válása útján, részben azért, mert minket a hitünk és a Krisztussal való együttmunkálkodásunk átváltoztat, minket is, részben azért, mert képviseljük Isten igéjét, és ezáltal is a reménységünkhöz közelebb kerülünk, a reménységünk a valósággá válásához közelebb kerülünk. És természetesen a kettő nagyon szorosan egybe függ, hiszen minket a szolgálat átalakít, és ez a szolgálat, ugyanez a szolgálat az, ami Istenről bizonyságot tesz az emberek számára. Különösen fontos ez az adventista keresztények számára, minden keresztény számára fontos ezzel tisztában lenni, de az adventistáknak azt hiszem még extra fontosságú mindez. Úgyhogy imádkozzunk közösen azért, hogy valóban komolyan vegyük az elhívásunkat. Amen.